Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen.
Fennállva fohászkodjunk. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istenünk igéjét, ugyanint az írva található Ézsaiás próféta könyvének első részében, a 10. verstől a fejezet végéig a 31. versig fogom felolvasni. Az ige szakasz hosszúságára való tekintettel foglaljuk el helyünket, de liturgiás lapon követhetjük szemünkkel ezt az ige szakaszt. Nem könnyű, mégis próbáljunk megfigyelni rá. Így olvasom tehát Ézsaiás próféta könyvéből az igét. Halljátok az Úr igéjét, Sodoma vezetői! Figyeljetek Istenünk tanítására, Gomora népe! Mit kezdjek a sok véres áldozattal, mondja az Úr. Elegem van az égő áldozati kosokból, a hízott marhák kövérjéből. A bikák, a bárányok és a bakok vérében nem telik kedvem. Ki kívánja tőletek, hogy eljöjjetek, hogy megjelenjetek előttem, és tapossátok udvaromat? Ne hozzatok többé hazug áldozatot, még a füstjét is utálom. Újhold, szombat, ünnepi összejövetel? Nem tűröm együtt a bűnt és az ünneplést. Újholdjaitokat és ünnepeiteket gyűlölöm én, terhemre vannak, fáraszt elviselni. Ha felém nyújtjátok kezeteket, eltakarom előletek a szemem. Bármennyit is imádkoztok, nem hallgatlak meg benneteket, hiszen a kezetekhez vér tapad. Mossátok tisztára magatokat, vigyétek el szemem elől gonosz tetteiteket. Ne tegyetek többé rosszat, tanuljátok meg a jót cselekedni. Törekedjetek igazságra, térítsétek jó útra az erőszakoskodót, védjétek meg az árvák igazát, képviseljétek az özvegy peres ügyét. Jöjjetek, szálljunk most perbe egymással, mondja az Úr. Ha vétkeitek skarlátpirosak is, hófehérekké válhattok. Ha vörösek is, mint a bíbor, fehérekké lehettek, mint a gyapjú. Ha készségesen hallgattok rám, élhettek az ország javaival. De ha vonakodva elpártoltok tőlem, fegyver pusztít el titeket. Az Úr maga mondja ezt. Jaj, milyen parázna lett a hűséges város! Törvényességgel volt tele, igazság lakott benne, most pedig gyilkosok. Ezüstöt salakká változott, tiszta borodat vízzel higították. Vezéreid megáltalkodottak, tolvajok barátai. Mindegyik szereti a megvesztegetést, ajándékot hajház. Az árvák igazát nem védik, az özvegyperes ügye nem kerül eléjük. Azért így szól az Úr, a seregek ura, Izrael erőssége. Majd elégtételt veszek ellenfeleimen, bosszút állok ellenségeimen. Ellened fordítom kezemet, és kiolvasztom salakodat, mint a lúg, eltávolítom belőled minden ónt. Megint olyan bírákat adok, mint régen, és olyan tanácsadókat, mint kezdetben. Akkor majd így neveznek, igaz város, hűséges város. Sion ítélettel váltatik meg, megtérői igazság által. De összetörnek a hűtlenek, a vétkesekkel együtt, és akik elhagyják az Urat, megsemmisülnek. Megszégyenültök a cserfák miatt, amelyekben gyönyörködtetek, pirulni fogtok a kertek miatt, amelyeket kedveltetek. Hasonlók lesztek a cserfához, amely elhervadt a lombja, és a kerthez, amelynek nincs vize. Mert kenderkócá lesz a hatalmas, és munkája szikrává. Mindketten együtt égnek el, és nem oltja el senki sem. Amen. Jöjjetek testvéreim, imádkozzunk. Drága mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy még mindig van szavad hozzánk. Olyan, ami élő és ható, ami formál, ami int, és ami bátorítani is tud. Istenünk, megvalljuk azt is, hogyha nem könyörülsz rajtunk, akkor magunktól képtelnek lennénk meghallani üzenetedet. Vagy ha meg is hallanánk, szívig nem jutna, nem válna életté bennünk. Bocsáss meg, kérünk, hogy oly sokszor lázadunk ellened, főleg amikor ilyen kemény beszédet olvasunk, amikor ilyen kemény beszédet hallunk. Kérünk, szent lelked által légy jelen most közöttünk, vezess bennünket, hogy megérthessünk téged, és valóban veled találkozhassunk e délelőttön is. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istenünknek azt az igéjét, melynek alapján ma örömüzenetet kívánok hirdetni közöttetek, Isten szent lelkét segítségül hívva. Megírva található ez az előbb felolvasott hosszú ige szakaszban. A 18-tól a 20. versig terjedő részben a következőképpen. Jöjjetek, szálljunk most perbe egymással, mondja az Úr. Ha vétkeitek skarlátpirosak is, hófehérekké válhattok, ha vörösek is, mint a bíbor, fehérekké lehettek, mint a gyapjú. Ha készségesen hallgattok rám, élhettek az ország javaival, de ha vonakodva elpártoltok tőlem, fegyver pusztít el titeket. Az Úr maga mondja ezt. Amen. Foglaljuk el helyünket. Hogy jöttetek ma ide? Miért jöttetek ma ide? Mégis ki kívánja tőletek, hogy eljöjjetek, hogy megjelenjetek Isten előtt, és tapossátok házának frissen kitisztított szőnyegét? Elege van már belőletek. Mit fárasztjátok őt? Az állandó sóhajtozással, könyörgéssel. Hogy kerültetek ide? Hát szeretett testvéreim, azt hiszem, hogy ezek azok a szavak, amikre nem számítanánk vasárnap délelőtt. Ezek azok a mondatok, amiket nem tudunk elképzelni. Mert hogy erre nem lehet felkészülni. Arra nem lehet felkészülni, hogy Isten maga mondja azt nekünk, hogy elege van abból, hogy őt keressük. Hogy belefáradt abba, hogy könyörgünk hozzá. Hogy minek hívjuk őt segítségül. Minek imádkozunk, jövünk hozzá. Nem, ez valahogy nekünk nem fér össze. Mert Istent úgy ismerjük, mint aki kegyelmes és irgalmas Úr, akinek türelme hosszú, szeretete nagy. Isten ilyen, nem pedig olyan Isten, akiről olvastam. Neki egyszerűen nem lehet elege belőlünk. Vagy mégis? Megtörténhet ez? Tényleg lehetséges az, hogy Isten, aki maga rendelte el az Isten tiszteletet, maga hív az imádására, azt mondja, hogy elég volt. Azt mondja, hogy nem kérek belőletek. El és megveti az Isten tiszteletünket. Előfordulhat ez? Első hallásra, talán ezek az első mondatok, vagy maga az ige is botránkoztató. Isten minimum következetlennek tűnik, de még inkább szeszélyesnek és kiszámíthatatlannak. Márpedig, hogyha Isten ilyen, akkor mégis ki akarná őt követni? Akkor minek vagyunk itt? Testvéreim, az a jó hírem van, hogy nem kell egy ilyen Istent követnünk. Mert hogy Isten nem szeszélyes és nem kiszámíthatatlan. Ma is arra hívlak titeket, hogy csodálkozzunk rá, hogy ő milyen valójában. Hogy milyen Istenünk van. Olyan Istenünk van, aki szent, és olyan Istenünk van, aki könyörületes, aki könyörülő, aki nem csak a népére haragszik, hanem a népéért haragszik, mert a kettő között óriási különbség van. Ahhoz azonban, hogy ezt megérthessük, ahhoz még régebbre vissza kell mennünk, mint amiről olvastam. Egészen addig vissza kell mennünk, amíg Isten szövetséget köt a népével. Miután megszabadította őket Egyiptomból, a szolgaság házából, miután új életet adott nekik, akkor törvényt is adott nekik. Ott a Sínai hegynél ugyanis így nézett ki a szövetségkötés. Isten a népének adja a törvényt, a 10 parancsolatot, a 10 igét, azt az útmutatást, ami segít eligazodni ennek a népnek, aki frissen szabadult a rabszolgaságból a nagybetűs életben. Magába foglalják ezek a törvények azt, hogy hogyan járulhatnak Isten elé. Beszélnek az Isten tiszteleti formáról, arról, hogy hogyan kerülhetnek kapcsolatba a szenttel, mert nem magától értetődő ez. Egyáltalán nem. Erre adja Isten a különböző áldozatokat, különböző ünnepeknek a rendjét, azt, hogy mikor, mivel tudnak odajárulni hozzá, hogy ki hogyan közelítheti meg őt, ezt egészen pontosan meghatározza. De meghatározza azt is, hogy az emberek hogyan viszonyuljanak egymáshoz. Nem csak az Istennel való kapcsolatról beszélnek ezek a törvények, ezek az igék, hanem arról is, hogy egymáshoz hogyan viszonyuljanak. Hogyan bánjak az embertársammal, azzal, aki itt él mellettem. Igazságosak ezek a törvények. Beszélnek arról, hogy az elesettekkel, a kicsikkel, a gyengékkel, a kiszolgáltatottakkal hogyan kell bánni, mit kell megtenni értük. Hogyan lehetséges az, hogy ők is a társadalom része maradjanak, és ne vesztenek el. Persze beszél arról is, hogyha valaki vétkezik, ha bűnt követel, ha törvényszeg, annak mi a következménye. De pont ettől, hogy szabályozza az Istennel való kapcsolatot, és szabályozza az egymással való kapcsolatot, az életet mederbe tereli. Egy olyan mederbe, ahol élet van. Egy olyan mederbe, ahol mindennek rendelt helye és ideje van. Nem csak a külsőségeknek, hanem az embernek, magának, a lényének helyére kerül minden. Hát amikor a káoszból hirtelen rend lesz. Szabadságot ad ez nekik. Hittanosokkal beszélgetünk a 10 parancsolatról, és olyan izgalmas azt látni, amikor rácsodálkoznak arra, hogy a törvények nem csak rosszak lehetnek. A törvények jók is lehetnek, amik segítenek bennünket, megmutatják, hogyan kell élni. A nép ilyen törvényt kapott, ami jó törvény, mert Isten maga alkotta azt számára. Jézus Krisztus nagyon egyszerűen foglalja aztán majd össze ezt a törvényt, ami olyan soknak tűnik, hogyha Mózes könyveit olvasgatjuk. Azt mondja, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, és szeresd fele barátodat, mint magadat. Mert hogy ezen a kettőn áll minden. Isten valóban nem várt mást, akkor ott a Sínainál, aztán Ézsaiástól, aztán Jézus korában, aztán most tőlünk, mint hogy szeressük őt, és szeressük fele barátunkat. Szeressük azt, akik mellettünk élnek. Tudták ezt, valóban tudták ezt Ézsaiás korában. Ismerték a törvényt. És ezt olvastam is, hogy betartották az áldozatokat, az áldozati rendet. Olyan jól éltek, hogy tényleg minden áldozatot be tudtak mutatni. Nem volt ez olcsó mulatság, ezt kimondhatom. De persze nem is ez volt a fontos, hanem Isten előírta, ők megtartják a törvényt. Figyelnek ezekre a külsőségekre. Akkor mégis hogy lehet, hogy Isten azt mondja, hogy elegem van belőletek, hogy én ebből nem kérek, hogy utálatosak ezek előttem? Hogy akadhat ki egyszerűen így Isten? Úgy, testvéreim, hogy hiába sértetlen a kultusz, hiába sértetlenek ezek a külső formák, már rég nem arról szólnak, amiről valóban szólniuk kéne. Kiüresedtek, pusztán formalitássá váltak. A kultusz sértetlensége nem jelenti azt, hogy a szövetség, ami Isten és népe között fennáll, az is sértetlen. Értitek? Isten törvényt adott a népnek azért, hogy ebben a szövetségben, amit ő megajánlott, amit ő ad a népnek, ebben boldogan élhessen. Ehhez kell a törvény. És a nép azt mondja, hogy oké, megtartom a formaságokat, de mit érdekel a szövetséged? Itt hibázott a nép óriásit. Miben látszik ez meg? Természetesen abban, ahogy a legkisebbekkel bánnak. Az özvegyekkel, az árvákkal. Ha a hivatali ranglétrára gondoltok, akkor ha fönt történik valami, azt mindig a következő réteg érzi meg, és adják egymásnak tovább. Talán aki nagy gépezetben dolgozik, az találkozott már ezzel. De a társadalomra is gondolhatunk, hogy hogy működik. De mi történik azzal, aki a létrának a legalján van? Rajta csattan minden. Az, ahogy az árvákkal, az özvegyekkel bánnak, az megmutatja azt, hogy hogy működik az egész gépezet. Az megmutatja valójában, hogyan élnek. Letudják a kötelezőt, odaadják Istennek, amit muszáj, és aztán úgy élnek, ahogy nem szégyellik. eltávolodnak egymástól, eltávolodik az Isten tisztelet az élet gyakorlattól. Csak az elvek maradnak tartalom nélkül. És ez a külsőségekre építő kegyesség, ez a kiüresedett vallásgyakorlás, ez bizony képmutatássá válik, öncsalás és önámítás. Ez viszont utálatos Isten előtt. Ha arra gondoltok, hogy Jézus kikhez lépett oda? A bűnösökhöz, az elveszettekhez, a kicsikhez, a betegekhez, azokhoz, akit ők keresték. De volt valaki, valakik voltak, akiket került. A képmutatók voltak azok. Mert velük nem lehetett mit kezdeni. Olyanok voltak, mint a meszelt sírok. Nem volt élet bennük. Sőt, nem csak képmutatás ez az üres vallás gyakorlás, hanem azt is mondhatom, hogy bálványimádás. Mert valójában mi történik? Azt gondolom, hogy Isten megvesztegethető. Azt gondolom, hogyha én elviszem az áldozatomat Istennek, ahogy ő azt előírta, akkor majd minden rendben lesz. Azt gondolom, hogy ezzel kipipálhatom, hogy neki ez elég. Olyan Istent képzelek el, és olyan Istent szolgálok, akit én kijátszhatok. Hát milyen Isten az ilyen? Ez, testvéreim, a bálványimádás. Ugye milyen ördögi kör? Isten adott törvényeket, azért adott törvényeket, hogy vele kapcsolatban lehessünk, hogy mélyüljön az a kapcsolat, szövetség, ami köztünk van. Az ember megtartja belőle a külsőségeket, és közben mi történik? Eltávolodik Istentől. Mert már rég nem őt imádja, már rég nem őt szolgálja, csak önmagát, megnyugtatja a lelki ismeretét. Pont az ellenkezője ez annak, mint amire valóban szükségünk lenne. Hazugsággal nem lehet ember és Isten közti távolságot áthidalni. Hát Isten ezért lázad, ezért fakad ki. Figyelmeztetés ez a részéről. Leleplezi ezt a képmutató álszentséget. Élesen elhatárolódik ettől a fajta vallásgyakorlástól. Azt mondja, hogy ez nekem nem kell. Felejtsétek el, én nem erre vágyom. Engem nem lehet így megfizetni, lefizetni, kijátszani. Nem tűröm együtt a bűnt és az ünneplést. Isten nem az ünneplés ellen van. Isten a képmutató ünneplés ellen van. Ő az, aki szent és tökéletes. Ő az, aki a bűnt végig bűnnek mondja. Skarlátpirosnak és bíborvörösnek, ahogy olvastam. Olyannak, mint a kiontott vér. Olyannak, amiről nem lehet nem tudomást venni. Amit nem lehet nem észrevenni. Isten szentsége és igazsága, következetessége az, ami megköveteli tőle, hogy azt mondja, elég volt. Mert hogy ettől Isten az Isten. Elég volt a hazugságaitokból, elég volt a bűnökből. Nincs olyan, hogy rózsaszín előttem. Vagy bűnös vagy, vagy nem. Nem tudod kimosni magadat. Nem tudsz megvesztegetni. Elég volt. Nem lehet játszadozni a bűnösség kérdésével Isten előtt. Most testvéreim, ha itt befejezném most, akkor azt hiszem, hogy nagyon szomorúan indulnánk útnak ma. Mert hogy ez egy reménytelen helyzet. Hiszen bűnösök vagyunk. Akkor nincs tovább. Akkor Isten nekünk is azt mondta, hogy elég volt. Hogy ennyi volt. Hogy megunt minket. Akkor tényleg igaz az, hogy amit az elején kérdeztem, hogy mégis mit kerestek itt? De testvéreim, Isten nem csak szent, hanem könyörülő is. Könyörülő Isten, és azt mondja, hogy magadtól nem fog menni, de én felkínálom neked a menekvést. Ott a népnek is ezt mondta. Magatoktól nem fog menni, de én felkínálom nektek a menekvést. Ha vétkeitek skarlátpirosak is, hófehérekké válhattok. Ha vörösek is, mint a bíbor, fehérekké lehettek, mint a gyapjú. Csak válasszatok jól. Válasszátok az életet. Ha készségesen hallgattok Istenre, azaz ha engedelmeskedtek, akkor élhettek az ország javaival. akkor jól fogtok élni. Akkor örömmel élhetitek az életeteket. Csak ennyi kell. Válaszd őt, válaszd az ő útját, és tied a megbocsátás. Fordulj vissza az élő Istenhez, és ne a magad eszére, a magad ügyeskedésére támaszkodj. Ne a magad erődből akard megoldani, hanem hív segítségül őt. És legyen ismét Isten törvénye az életnek a mércéje. Az ő szava, az ő igéje legyen az, ami az életet meghatározza. De ha nem teszed, ha nem foglalkozol ezzel, ha nem érdekel, ha más úton akarsz járni, ha magad akarod megoldani, akkor pusztulás fog rád várni. Egyeteműnek tűnik, azt hiszem, a jó választás. A nép életében mégis azt látjuk, és erről is olvastam, hogy rosszul dönt. Nem Istent választja. És persze idegen népek fogják dúlni az országot, és fogságba kerül a nép, és Isten még itt sem mond le róluk, mert hogy könyörül egy szent maradéknak. Ha megnézitek a liturgiás lapot, a hátulját, ott van egy kép. Elég ijesztőnek tűnik. Van egy vonat, ami száguld a szakadék felé. És hangzik a bizonyságtétel, hogy van más út. Hogy dönthetsz. Ilyen volt Ézsaiás próféta korában. Ő is így kiáltott. Vigyázz, merre mész. Szeretett testvéreim, hol vagyunk mi most ehhez képest? Hol vagyunk mi Ézsaiás történetében? Mert persze azt mondhatjuk, hogy hát ezt már sokszor hallottuk. De hol vagyunk ma, most Ézsaiás történetében? Tulajdonképpen, amikor minden ügyeskedésünk által, amikor emberi furfanggal, kiskapuval vagy hatalommal akarunk rendezni egy kérdést, akkor ott vagyunk Ézsaiás történetében. Minden Istennek, ez is megteszi, jó lesz az úgy mozdulatunkban, ott vagyunk Ézsaiás történetében. Amikor csak le akarunk tudni valamit, amikor csak túl akarunk élni valamit, akkor ott vagyunk Ézsaiás történetében. Amikor megteszünk valamit, mert olyan szépen néz ki, vagy olyan szépen hangzik, de a lelkünknek semmi köze hozzá, akkor ott vagyunk Ézsaiás történetében. Amikor Isten kijátszhatónak, vagy átverhetőnek tartjuk, amikor lefizethetőnek látjuk, akkor ott vagyunk Ézsaiás történetében. Amikor úgy alkudozom vele, hogy hát én ott voltam vasárnap a templomban, kinyitottam a Bibliámat otthon, még imádkoztam is, akkor most mehetek a lottót föladni, akkor ott vagyok Ézsaiás történetében, mert le akarom fizetni az Istent. Amikor mindezt egy matek, kémia, kinek mi ötösért teszem, szintén ott vagyok Ézsaiás történetében. Isten Istene számomra, ez a fő kérdés. Így tisztelem-e őt? Mert hát én ugye alapvetően jó ember vagyok. Van egy-két hibám, na, ezt tudjuk, tudjátok. De én jó ember vagyok. Na, bezzeg a szomszédom, róla inkább nem mesélnék. Borzalmas. Vagy hát a főnököm, ez nem rólam szól, nekem jó főnököm van, mind a kettő. Akkor is ott vagyok Ézsaiás történetében. Amikor én csak rózsaszín vagyok, a másik pedig skarlátpiros, vörös, akkor ott vagyok Ézsaiás történetében. Mert akkor még mindig nem értem azt, vagy éppen aktuálisan nem értem azt, hogy Isten hogy úr fölöttem, hogy mit jelent számomra az ő szentsége, a kegyelme, hogy mit adhat nekem. Hadd kérdezzelek titeket most személyesen mindezek után, nektek milyen istenetek van? Hogy látjátok őt? Hogy tisztelitek őt? És hogy fordultok oda a legkisebbekhez, az elesettekhez, a gyengékhez? Azokhoz, akiket esetleg nehéz szeretni? Hol vagytok Ézsaiás történetében? Testvéreim, hogyha így állunk meg Isten előtt, akkor azt hiszem, hogy mindannyian kezdhetünk félni, hogyha csak így látjuk őt. Mert nem állhatunk meg magunktól Isten előtt. Isten szentsége bennünk is joggal ébreszthet félelmet, mert hogy ma sem vár más tőlünk, mint akkor ott Ézsaiásétól, hogy hófehéren álljunk előtte. Viszont ma még erőteljesebben szól számunkra az örömhír, mint szólt egykoron Ézsaiás szájából. Mert ma már azt is tudjuk, hogy ebben a döntésben, hogy Istent válasszuk, ebben sem vagyunk egyedül. Mert hogy az ő egyszülött fia az életét adta azért, hogy többé soha semmi ne válasszon el bennünket Istenünktől. Az életével váltotta meg az életünket. Az ő vére által tisztulhatunk meg. Erről beszél a keresztség is. Ebbe a szövetségbe, ebbe az igen szoros szövetségbe hív minket Isten. És tőlünk csak annyit kér, hogy merjük őt választani. Hogy ma is őt válasszuk. Hogy amit látunk, hogy elrontottunk, hogy hibáztunk, hogy bűnösök vagyunk, hogy magunktól nem megy, azt a szennyet, azt a mocskot, azt mind adjuk oda neki. Mert hogy ő elbírja. Ő kifizette az árát, és ezért megbocsát nekünk. Nem kiskapukat kell keresni, kijátszani Istent, hogy Istenhez mehessünk, hanem elfogadni ezt a felajánlott kegyelmet. Ez az új szövetség, amire rábólinthatunk, amit elfogadhatunk, amivel élhetünk, amivel jól élhetünk. Testvéreim, ma, amikor Ézsaiást olvastam, akkor talán még megütköztünk azon, hogy Isten hogy lehet ilyen kemény. Most, hogyha ránéztek az igére, akkor fedezzétek fel benne az életre hívó szavát Istennek. Fedezzétek fel benne azt, hogy ő szabaddá akar tenni. Azt, hogy ez a keménység, ez valójában értünk való keménység. Hogy nem csak ránk, hanem értünk haragszik. Azért, mert valami olyat készített, ami csodálatos. Azt, hogy vele élhetünk. Nem csak most, hanem mindörökké. Adja nekünk Isten azt, hogy tudjuk ma őt választani. Hogy tudjunk ma így menni hozzá. Hálával, bűnbánattal, elfogadva a bűnbocsánatot. Hogy az Isten tiszteletünk örömünneppé legyen. Valódi, igazi ünneplésé. Amen. Most egy csendes percben mindenki álljon Isten elé úgy, ahogy van őszintén. Teremtő Istenünk, Te nem csak élettel ajándékoztál meg minket, hanem adtál hozzá útmutatást is. Adtál törvényeket, amik segítenek eligazodni a világban. És megadtad azt a szabadságot is, fiad által, hogy mi jól tudjunk élni ezekkel. Kérünk, segíts nekünk ebben, mert megvalljuk, hogy magunktól nem megy. Még ha jót akarnánk cselekedni, akkor sem menne. Nélküled nem tudunk jót tenni. Nélküled még hozzád se tudunk menni. De Urunk, köszönjük a lehetőséget, köszönjük ezt a mai délelőttöt is, és köszönjük mindazokat a találkozásokat, amiket Te már elkészítettél számunkra. Kérünk, Szent Lelked által vezess bennünket továbbra is, hogy ezeket felismerhessük, hogy Téged felismerhessünk, megismerhessünk, hogy a szövetségedben megmaradhassunk, hogy valóban hozzád tartozhassunk, és ennek megélhessük az örömét. Kérünk, hogy Te legyél az, aki vigasztalsz bennünket, aki gyógyítasz bennünket. Látod, ki milyen betegséggel küzd, Urunk, hadd hozzuk őket most eléd. Te látod azt is, hogy ki milyen gyásszal küzd. Urunk, te légy az, aki megeleveníted ismét a szívüket, lelküket, testüket. Kérünk, hogy vigyázz ránk, és őrizd meg bennünket, hogy követőiddé lehessünk, és hogy követőidként növekedhessünk, addig, míg majd egyszer színről színre láthatunk téged. Jézus Krisztus nevében kérjük mindezt, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Fennállva kérjük Isten áldását. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt, az Úr közel. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt, és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban. Amen.